Ról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Aki a valóságot semmibe véve arra próbálja erőszakosan rábírni a magyar kormányt, hogy szakadjon le az orosz energiahordozókról, az egész egyszerűen ki akarja nyírni hazánk energiaellátásának biztonságát, így fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Minszkben a Magyar-Belarusz Gazdasági Vegyes Bizottság ülését követően elmondta, látogatásának oka részben az, hogy a kelet-európai ország kulcsszereplő hazánk energiabiztonságának szempontjából. A magyar kőolajimport 73%-a Belaruszon keresztül érkezett, és ennek volumene csak nem 5 millió tonna volt, idén pedig már több mint 3 millió. Minden adott a magyar-belarusz gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez az Európai Uniós szankciók által nem érintett területeken, tudatta a tárcavezető. A két ország között nincs nyitott politikai kérdés, valamint a jogi és pénzügyi feltételek is adottak, közölte. Emlékeztetett, hogy Magyarország egyedüliként szavazott nemmel az Európai Unióban a belarusz élelmiszeripari és mezőgazdasági termékekre kivetett vámok emelésére. Lengyelországban rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe, miután orosz drónok megsértették az ország légterét, legalább 20, több repülőteret lezártak hajnalban, a hadsereg fegyvereket vetett be, Varsó pedig NATO szövetségeseivel együtt a legmagasabb készültségbe kapcsolt. Lengyelország hivatalosan is kezdeményezte a NATO negyedik cikkének életbe léptetését, miután több orosz drón tehát megsértett a légterét, számolt be a Reuters hírügynökség. Donald Tusk miniszterelnök szerint 3 drónt már bizonyítottan megsemmisítettek, egy negyedik esetében pedig ez erősen valószínűsíthető. Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatta a politikai helyzetet, mondta. A NATO szerződés negyedik cikke kimondja, ha bármely tagállam úgy érzi, hogy területi integritását, politikai függetlenségét vagy biztonságát fenyegetéséri, joga van konzultációt kezdeményezni a szövetség többi tagjával. Lengyelország külügyminisztériuma bekérette Andrej Ordaszt, Oroszország varsói ügyvivőjét, írta a RIA Novosti orosz állami hírügynökség. A diplomata közölte, Varsó eddig semmilyen bizonyítékot nem mutatott arra, hogy a lengyel légtérben lelőtt drónok valóban orosz eredetűek lennének. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán elmondta, Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal a drón incidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan, ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű, egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár, itt az ideje véget vetni ennek, ezért támogatjuk Donald Trump amerikai elnök békét célzó erőfeszítéseit, fogalmazott a kormányfő. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az EU-nak új módot kell találnia Ukrajna védelmének finanszírozására az Európában befagyasztott orosz vagyonok felhasználásával. Időközben bezuhant a lengyel tőzs, de a vezető részvényindex is megsínylette a drón incidenst, számolnak be a gazdasági portálok. Lengyelország lezárja a fehér-orosz határt a napokban kezdődő Zapad 25 elnevezésű fehér-orosz-orosz hadgyakorlat miatt. Az intézkedés péntekre virradóra lép hatályba, jelentette be még előzőleg a lengyel kormányfő. Donald Tuska döntés azzal indokolta, a hadgyakorlat helyszíne a lengyel határhoz közeli térség, és annak része a Szuvalki folyosó elfoglalásának szimulációja is. Több mint egy órás beszédében értékelte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az unió helyzetét évente megrendezett évértékelő beszédében. Kijelentette, Európa harcban áll a mai könyörtelen erőn alapuló világban. Európa a szabadságért, a függetlenségért, értékeinkért és a demokráciánkért is harcol. Ezután kifejtette, e harcban az unió hogyan tudja felvenni a versenyt, többek között a versenyképesség növelésével, az unió bővítésével és a közös uniós piac erősítésével. Putyin üzenete világos, és a mi válaszunknak is világosnak kell lenni, nagyobb nyomást kell helyezni Oroszországra, hogy az orosz elnök tárgyalóasztalhoz üljön, több szankcióra van szükségünk, jelentette ki von der Leyen. Ne legyenek illúzióink, amit ma a brüsszeli bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor felsorolta, ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését, ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést. Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt, ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat, sorolta. Végül az időjárásról. A folytatásban borult lesz az ég, sokfelé esővel. A felhőzet majd nyugat felől csökken, napközben is akkor szűnik a csapadék. A szél megélénkül, sokfelé meg is erősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 18-19, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban Baranyák Béla boldogkőváraljai plébánossal beszélgetünk a hivatásáról, a hitoktatásról és az evangelizációról. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Baranyák Béla atyát, Boldog Kőváraljai plébánost. Itt beszélgetünk a plébánián. Béla atyát már ismerhetik a rádió hallgatókonnal, hogy Egerben a Szent II. János Pál karizmatikus közösség rendezvényén részt szoktál venni, és szoktál nekünk tanításokat is tartani, amiket a rádióban közre szoktunk adni. Most egy kicsit beavatjuk a hallgatókat a te papi hivatásodba, életedbe. Lassan egy éve, augusztus 1-én lesz, hogy ide kerültél Boldogkőváraljára plébánosnak. Egy-egy ilyen helyezés a pap életében, változás, költözés, mit jelent neked személyesen, mit jelent a változás, hogy lehet ehhez pozitív lelkülettel hozzáállni?
Hát ha visszapörgetem a helyezéseknek a számát, ez már a tizedik plébániai, ahova jöttem, és egészen más volt mindegyiknek az érzés, ami mögötte van. Eleinte, ugye káplánként nagyon egyszerűen kötelességtudat, és ezt így kell tenni, és gyakorlatilag ez egy teljes elfogadás volt mögötte. De ahogy idősödök, azt látom, hogy egyre inkább ugye érint engem az, hogy nem mindegy, hogy most hogy állok föl a régi helyről, és hogy érkezzek meg egy másik helyre. Voltak érdekességek. Volt, ahol senki nem várt. Itt pedig azt érzem, hogy nyilvánvaló, ez a szülőföldem, így mondom, és ennél fogva vannak osztálytársaim, akik nem is osztálytársaim, iskolatársaim, a Piarista gimnáziumból, és gyakorlatilag egyháztanács tagok is, és az az érzésem, mintha most úgy hazaérkeztem volna, ezt ugye idézőjelbe kell tenni, de egyébként nagyon jó érzéssel fogadtak, nyugalom vesz körül. Úgy érzem, hogy ez egy kölcsönösség, mert nem csak arról van szó, hogy ők szeretnek engem, hanem azt is érzik, hogy én is őket. Tehát ez így most, tehát nem mindig volt így, volt, amikor mondom, kötelesség szempontjából elfogadtam, volt, amikor nagyon nehéz volt, és most egy nyugalmasabb helyzetben vagyok.
Igen, ahogy mondtad, hogy hazaérkeztél, mert innen származol a közelből, Füzérkomlósról.
Igen, Füzérkomlós. Tehát Sátorújján születtem, mert ott van a kórház, de lényegében falu nőttem föl. Úgyhogy igen. Tehát ha kocsiba ülök, egy 35 perc alatt érek haza itt a hegyi utakon.
Akkor arra kérlek, hogy mutassuk be itt a plébániát, milyen területek, települések tartoznak hozzá, mik a hivatásbeli feladataid most itt ezen a területen.
Maga a plébánia, tehát először időben a 18. század, tehát a templomhoz, ha igazítjuk, 1768-ban lett kész a templom, és körülbelül párhuzamosan épült a templommal együtt a plébánia. Az a hírem volt róla, hogy ha kegyúr, amikor elment országgyűlésre, akkor lehetett csak plébániát építeni, tehát valahogy a kegyúr nem annyira akarta magát a plébáni épületét, de a felesége, a grófnő azért ugye ezen volt, úgyhogy mire megjött az ura, addig mindig kész tények elé állított, hogy na, hát ennyit haladt a plébáni építése. Tehát igazából azt érzékelem, hogy ez itt tényleg egy ilyen a koránál fogva is központi szerepet játszik ez a plébánia, és ugye rangban mellé helyezve, és egy kicsit éppen 100 év különbséggel utána a Fonyi plébánia, annak van súlya, jelentősége, és nagyon izgalmasak egyébként ezek a kis falvak, amik ehhez a két plébániához kapcsolódnak. Mondjuk kiemelem, éppen most foglalkozok Regici templomnak a felújításával. Regici templom 3 olyan történelmi harangot hordoz, ami egyedülálló. Az első, legidősebb harang, az valószínűsíthető a várba volt, a Regici várba, és ezt második Rákóczi Ferenc hallgathatta, vagy Zrínyi Ilona hallgatta, vagy éppen, hogy megcsendült, de első Rákóczi Ferenc öntette. Ez a legrébeki harang. Ez harangozik nekünk. Tehát ez nagyon izgalmas ez a terület ilyen szempontból. Ugye Mogyoruska csak némleg tartozik hozzám, de onnan is járnak szentmisére egy család. Aztán a nagyon izgalmas még itt Boldogkővárjához kapcsolódóan Arka, az egy olyan kis mesebeli falu, minthogyha együtt lélegzik az erdővel, minthogyha nem, tehát ugye nincs elválasztva ezek a terek egészen. És ugye bemegyünk ez a faluba, kis falu, 50 ember él itt, és mégis van két templom, van református templom, és van katolikus templom is. És annyira megint nyugodt kis falu. Hernád Széce, az pedig a Hernád parton van, ez a dombnak a másik oldalán, ott ez a két kisebb fal, amit említettem, Regécet meg Arkát, ahhoz képest a lélekszámban, amikor a népszámlálás idején jóval több mondták magukat katolikusnak, mint Regécen és Arkán összesen, mert nem is voltak ennyien, nem is élhettek se Regécen, se Arkán annyian, mint Hernád Széchen, csak az érdekes mostanra, hogy Hernád Széchen 2-3-4-en járnak szentmisére, aranyosak, de a népszámláláskor 200-an mondták magukat ott katolikusnak, tehát ennek igazából nem látom úgy nyomát, hogy tehát a létszámban. Ez a legtekintésebb a koránál fogva is, meg hát a kisugárzásánál is fogva ez a Boldogkővári plébánia.
Hitoktatásban mennyire van részed, van neke fiatalok, hol hitoktatsz?
Itt Boldogkőváraján az általános iskolában hitoktattam, de gyakorlatilag és Abaújszántón, ugye az esperesemnek a kérésére, gyakorlatilag első osztálytól 8. osztályig vállaltam el a hitoktatást, és ez azért változó sikerességgel. Így összegezve már ugye több mint egy hónappal mögöttel látom azt, hogy hatékonyságát tekintve, talán azt értékelem, hogy a gyerekek tanultak-e, akkor leginkább azt tudom mondani, hogy a elsőtől 6. osztályig biztos, hogy tudtam ismeretanyagot is úgy átadni, hogy tudtam őket motiválni arra, hogy tanulják meg, de a nagyobb korosztály viszont nem. Valahogy. De nem mondom sikertelennek ez sem, azért, mert velük viszont nagyon jó légkört sikerült kialakítani. Azt érzékelem a mai napig is, hogy mint papot nagyon mélyen tisztelnek. Ha a tanítványaim így, ha csak ezeket a nagyobbakat nézem, 7.-8. ha meglátnak akárhol, hangosan kiabálnak rám az utca másik részéből, mit tudom én, 50 méterről, hogy dicsértessék, atya. Tehát ugye, és akkor nem lehet ezt úgy értékelni, hogy nem értem el semmit náluk.
És azt azért tegyük hozzá, hogy ugye itt nem egyházi iskolákról beszélünk.
Igen, ezek állami intézmények. Annyit, de gyökereiben a Boldogkőváraji Általános Iskola, az katolikus iskola volt valamikor. Ennek itt őrzöm itt a harangját, a kis harangját, meg megvan még a régi iskola címmel a fészekbe.
És ezeket a hittanos diákokat szentmisére meg tudod hívni, eljönnek szentmisére?
Hát az az érdekesség volt, hogy ugye itt a gyerekeknek a nagy része, ugye itt katolikus iskolába Encsre járnak, és hát ugye van a szentségek kiszolgáltatásánál, ott vettek részt, de itt is, ahogy ezt meg nem tudom, ez inkább a Jóistennek köszönhető, hogy volt első áldozás most idén, 5 gyermek volt első áldozó, és a korosztályának megfelelően egy volt, aki harmadikos volt, de ami számomra is engem is megdöbbentett, hogy be tudtam őket vonzani, hetedikes fiúk, lányok voltak első áldozók. És abba egyeztünk meg, hogy akkor ősszel lejelentem a gyerekeket bérmálásra. És úgy láttam, hogy tudom motiválni őket ebben. Tehát ez számomra hihetetlen, mert általában azt szokták mondani, most éppen nemrég voltam 60 éves, és hogy általában azt szokták mondani, hogy 60 évesen már ne hitoktasson a pap. Hát oké, tehát ezt némileg megértem, meg némileg nem. Tehát ez csak ezt tudom mondani. Én úgy érzem, hogy ha ezt látom, már pedig, hogy itt azért a Jóisten segítsége van a személyem számára, hogy ezt képes vagyok csinálni, és van egy ilyen, van hatása.
Nem csak akár ennek az egy évnek a tapasztalatából, hanem korábbi évek tapasztalatából, hogy tényleg a hittanórán, a hitnek, a tudásnak az átadása a fontos, vagy inkább a szívnek, a léleknek a megszólítása, megindítása. Ugye azért ezt valamilyen szinten ketté tudjuk választani.
Hát azt érzem, hogy előbb talán a korszellemnek a hatását látom érvényesülni a gyerekeknél, az iskolában, erőteljesebben a nagyoknál, ahol ez a korszellem, ez azt jelenti, hogy a virtuális világból nem tudnak igazán kiemelkedni, a realitásoktól elszakadnak, ennél fogva nem is, tehát nagyon nehezen motiválható, főleg a nagyobbak, 6-7-8, gondolok, és így a tanulmányokban is, ha sikerül, annak én örülök. Egyébként az első áldozás, amit említettem, megtanulták szépen. Tehát mindent fölkészültek, nagyon szép kis ünnepi szentmisét tudtunk tartani. Az helyi templomba járó nénik azt mondták, hogy hát ők még ilyen szépet nem láttak még, pedig azért már azt mondja, már itt öregettünk meg a templomba. Hát mondom, ezt mondom, nem tudom, hogy csináltam, de nem én voltam, hogyha ilyen szépnek gondolják, azt csak a Jóistennek köszönhető. Tehát ez azért az a célom nyilvánvaló, hogy tudják is azt, hogy tehát tudják is a hittant, az a célom elsődlegesen, de azt veszem észre, hogy amikor a családi háttér kapcsán hoznak alapvető problémákat, feldolgozatlan állapotokat, és nem, amik teljes egészében lefoglalják a gondolatvilágukat, az érzésvilágukat, akkor annak is örülök, hogyha csak odáig jutunk el, hogy tisztelik a papjukat.
Meg gondolom, hogyha problémás helyzeteket felhoznak, vagy életükből hoznak példákat, azokat meg tudod velük beszélni?
Az is feltűnő volt, ugye főleg abba Üszánton, hogy hitoktattam, hogy egy idő után megszólítottak az előző szünetbe, vagy a következő szünetbe bemehetek-e atyához megbeszélni, mert lenne mit megbeszélnem. Ez azért, ez is sokat mondó volt, hogy így formálódott, és azt tapasztaltam, hogy nagyon, tehát akik igazán problémákkal küzdöttek gyerekek, ez megint a Jóistennek köszönhető, meg, hogy megnyíltak előttem. Igen, és tudtam velük, általában a szünetekben tudtam velük beszélgetni.
So. Általános iskola után egy másik generáció lenne a középiskolás korosztály, de ugye itt a térségben, nem tudom a közelben, hol van középiskola, hogy velük tudsz-e foglalkozni, vannak-e középiskolások?
Hát középiskolások általában, tehát itt a templomi szintéren, tehát egy-egy tehát családok, két-három család van, akik teljes egészében járnak így, mármint hogy apuka, anyuka, nagymama, ha él a nagyapa, ő is, és a gyerekek vagy udokák azok is ugye így együtt jelennek meg a szentmisén, na és így van. Tehát igazából most nyilván van tervem, meg van is hozzá ötletem, hogy foglalkozzak velük. Most éppen ez nem feltétlen papi tevékenységnek kéne lennie, hogy épületeknek a renoválása, stb. Rengeteg energiát elvisz innen, és én még csak most fogok szervezni, szerintem őszre sikerül, így a Szent Év kapcsán, hogy zarándoklatot szervezek majd a híveimnek. És ennél fogva például a középiskolásokkal még nem tudtam foglalkozni.
És hová fogtok zarándokolni?
Hát mi úgy gondoltuk, hogy Mária Pócsra megyünk el majd innen. Itt a távolság meghatározza azért azt, hogy hova. Tehát mondjuk Mária Pócs sincs annyira közel, de még mindig közelebb van, mint hogyha Egerbe mennénk.
Vagy mint Róma.
A Róma, igen, tehát ez egy másik. Rómába fogok menni, lelki vezetőként kértek meg egy római zarándoklatra.
Itt Boldogkőváralján alján mennyien járnak templomba, ugye említettük akkor a korosztályokat, illetve milyen korosztály jár?
Itt teljesen vegyes, hál' Istennek vegyes a kép. Tehát itt nem mondhatom, hogy csak idős nénik járnak, hanem férfiak, az idősebb korosztálytól a legkisebbig. Teljesen azt látom, hogy egészséges a légkör ilyen szempontból a templomban. 50, általában 50-en vannak vasárnapi szentmisén. Hétköznap is van szentmise. Egyébként tehát Feri atyától átvettem ezt a menetet, hogy akkor is vannak 3-an, 4-en, 5-en hétköznapi szentmisén.
Torsd a kezed vagy nekem, hallod imám, és bármi fenyeget, nem hagy el engem, tart a te kezed.
Baranyák Béla boldog kőváraljai plébánossal beszélgetünk papi szolgálatáról.
Említetted a felújításokat, hogy azok ugye elvileg nem annyira papi feladatok kellene, hogy legyenek, mert ugye a lelki élettől, akár a papnak a saját lelki életéből veszi el az időt, illetve a hívektől, de mégis itt ezeken a területeken, ahol te most szolgálsz, milyen állapotban vannak a templomok, plébániák. Itt látjuk, hogy már a Boldogkőváraljai plébánián új faablakok vannak beépítve, ha csak itt most gyorsan szétnézek.
Itt, ami most indul, épületek tekintetében, ami megvalósult a templom falának a víztelenítésre, illetve a tetőcsere volt. Itt pedig most igazából korszerűsítésre, az épület korszerűsítésére kaptam anyagi támogatást az érsekségtől, és ez indult el. Tehát itt ebbe beletartozik a lábazat is, a tető és a nyílászáró szerkezetek, a fűtés korszerűsítése, tehát nyilván, és ha sikerül, akkor majd akkor majd ilyen rendezvényteret is kialakítok, azt majd valamikor istálóból, ez egy jó kis tér, ott a 40 főbe férne oda, de arra is van tervem, az egy másik projekt lesz. A következő a Fonyi rangban, a Fonyi templom, ott a templom ott homlokzati felújításon keresztül ment, az tavaly számoltunk el a dolgokkal, illetve folytatódik is, mert most a belső térre irányul a figyelem. Ott idén szintén a Érsek Atya adhatós támogatásával a teljes körű villamoshálózat cseréje lesz, de a templomban jelenleg fele vagy kétharmada sötétségben van a térnek, tehát hogy az mindig változatos izgalommal tölt el minket, hogy mikor melyik lámpa durran ki éppen a szentmise alatt, tehát ugye az hogy kellemes hangulatot teremt. Illetve ott a templom körüli térkialakítás lesz meg, ott azt hiszem a templom kertben levő keresztet is felújítjuk. Ott a plémániának kellene valami funkciót találni Fonyba, mert szükség lenne ott egy állam megulmásra, csak ahhoz meg funkciót kéne találnom, működő funkciót, ami nem csak névleges, hogy tényleg ott hasznosuljon az a tér. Regécen most van folyamatban, éppen ma voltam a földhivatalba kikérni a tulajdonlapot, a templomét. Kaptunk támogatást külső-belső felújításra. Ez egy nagy lelkű adományként, vagy pályázatként, lehetőségként, vagyis nem tudom, hogy fogalmazzam, de külső-belső felújításra kerül sor. Úgy néz ki, hogy tehát majdnem teljes, tehát amit kaptunk, az majdnem teljes körű felújításra lesz elég Regécen. Hát ott azért ez nagy csoda. Egyébként itt a kerületünkben, talán, ha jól tudom, a Fővesperes úrtól egyetlen, tehát titulusát tekintve a Regéci templomnak van sajátos titulusa, ugye Drúzsa Füzér királynője. És Fővesperes úr ugye úgy tervezi, hogy addigra már biztos föl lesz újítva, és akkor majd a férfiakkal itt fogunk Rózsa Füzért imádkozni, de a Regéci templomunkban úgy legyen. Tehát, akkor ugye Arkán úgy rendben van a templom, ott a volt plébánia, tehát amikor nagyon sok papot kiküldtek, illetve ez az a régi időszak, csak az épület el lett adva, tehát ez már nem a mi dolgunk. Részünk ott nagyjából rendben van a templom, ugyanígy mondhatnám, hát már lassan Hernácécén azért hozzá kell fognunk ott a templomhoz, de egyébként a templom berendezése az gyönyörű. Tehát azok a papok, akik itt előttem dolgoztak, nagyon igényesek voltak a templom belső kialakítása szempontjából, tehát ember bemegy és olyan jó érzést tölti el, hogy szépek az oltárok, ahogyan el van rendezve. Tehát ez egy jó érzés, hogy ilyen gondosak voltak, de azt is érzékelhető, hogy az emberek is úgy álltak hozzá, akik ott éltek mindig is.
Istáló sötét mélyén látta meg a napot. Senki se tudta, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. És ránk hasonlított, sebeinkre ő hozott balzsamot. Bűneink miatt halt kereszt halált, megnyitva nekünk a menny ajtaját. Szabad a tánc, és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Övé a hódolat, övé a hála, az örök élet beszéde van. Van nála.
se tudja, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Senki se tudja, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott.
Annak idején 1991-ben te mit választottál papi jelmondatodul, és azt az évtizedek alatt, hogy tudtad megélni, megújítani, mennyire figyeltél arra, hogy az megvalósuljon a papi hivatásodban?
Az első János levélből a negyedik fejezetben van a szeretet az Isten, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten ő benne. Hát ez azért visszacseng, mert pont azt veszem észre, hogy sokszor, ha nem is a szavaim, de valami azon keresztül, hogy ráhagyatkozok az Istenre, azon keresztül talán éppen az érinti meg az embereket, nem is biztos, hogy amit prédikálok nekik. Tehát ez most találkozhattatok, itt volt egy emberke, hát egy nehéz sorsú ember, csak ennyit röviden, de nagyon, nagyon szeret hozzám bejárni, és csak elbeszélget. Meg kell adnom egy pohár borral, elmondja, amit szeretne, és akkor utána megy tovább. De azt mondta, hogy most már, azt mondta, atya, már szégyellem magam, hogy nem járok a templomba, hogy mégis idebe bejárok, hát most legközelebb már fogok jönni a misére is.
Hát sokféleképpen lehet evangelizálni.
Igen. Hát nyilván itt, ami nagyon fontos, azt látom az evangelizálás szempontjából, hogy akik a területemen élnek, azok nehéz sorsú emberek, tehát a múltjukból fakadóan sebeket, nehézségeket nagyon sokan cipelnek, és ezekkel is kell tudnom foglalkozni. Vannak is alkalmak, amikor megszólítanak, hogy egyéni beszélgetésre, esemény, tehát életesemény feldolgozásra, vagy akkor, hogy mondjam, segítő beszélgetésre bejelentkeznek, és akkor amikor tudok, akkor foglalkozok velük, egyébként itt is azért várnak rám, mert a régiek közül sem maradtak el, mármint úgy, hogy csak tehát egyszerűen nem tudom, hogy hova tegyem be időben ezeket a dolgokat, mert jobb lenne, hogyha 48 órán lenne egy nap. Több emberrel is tudni foglalkozni.
És 10-20 évvel fiatalabbak lennénk, és még több energiánk lenne.
Igen. Tehát itt a munkalehetőség szempontjából, aki tehette, az elköltözött, és ennél fogva az érzékelhető, hogy Encs az ugye nem az nagyon masszívan begyűjti, hál' Istennek, a környékből a tehetséges és vallásos embereket, és ennél fogva nagyon gyakran járunk be Zsolt atyának segíteni bármiben, mert az látható az, hogy de az is tudható, hogy a környékről, akik pont a munkalehetőség miatt fiatalabbak, azok költöztek be inkább ide, és a gyökereik viszont itt vannak a falvainkban. Tehát így ennél fogva ez egy olyan természetes módon kialakult állapot, vagy helyzet, hogy így megsegítjük egymást ebben. Tehát lelkipásztorkodunk felnőttek. Nagyon sokat gyóntatok például, meghív gyóntatni, és akkor megyek
Istenben élni, és bennünk Isten él, de ezt nem mindig tudjuk szerintem jól megélni, hogy nehézségek, problémák esetén mi az, ami neked kapaszkodót nyújt.
Nekem a itt élő, a környéken élő papoknak a sorsa, akik már odaállt vannak, de hát Jóisten megajándékozott azzal, hogy ismerhettem őket, meg a nehézségeiket, meg a helytállásukat, az, hogy nekik is azért sokszor újra kellett kezdeni és talpra állni nulláról, meg mondjuk nem messze, ugye Göncön például Balogh Pista bácsi, ő azért megjárta a gulágot, Szibériában volt nem tudom hány évig, és akkor fiatal papként, amikor pásztor voltam, első éves papként, és Kékeden keresztül jöttem mindig haza, akkor mindig bementem hozzá is. És azért volt ez jelentős, mert látni az ő nehéz sorsát, ő lehetett volna a tudás alapján egy egyetemi tanár is, mondjuk jezsuitáknál, tényleg olyan kvalitás volt, és mégis ugye, ilyen kis falvakba végezte a lelkipásztori munkáját, rengeteg embernek segített, nem csak lelkileg, anyagilag is, mivel ugye elmondta, hogy ott nagyon sok barátot szerzett a gulágon, és viszont akkor ők anyagilag támogatták a atyának a dolgait, és nagyon sok gyógyszert hozatott be papoknak ellát. Tehát ezek mind olyan papokat kocsikkal, akkor még trabantok voltak, ugye. Például ő igen, tehát, de a másik, aki mellett fölnőttem, ugye papunk volt 19 év, az Ács püspök úr, szóval én, amikor a Fűzéri várhoz hasonlítja az ő ténykedését, tehát úgy fogalmazza meg, akkor még romos állapotban volt a vár, hogy emberi roncsok vannak itt körülöttem, és szeretném, hogyha valahogy fölépülnének. És akkor ezek azért nekem is olyan hangok a múltból, amik, és akkor látva őt is, hogy lelkipásztorkodott. Ez érdekes lesz most menni az ő szülőfalujába Rátkára prédikálni, mert ő ott nőtt fel. Igen. Aztán hát körülöttem azért voltak a Fogarasi Guszti bácsi, ugye Bodrog közben, akkor ugye Makranci Géza bácsi Újhelyben, ő például vizsói származású, tehát a szomszédból való, tehát ott is a Götz Pali bácsi Sárospat, tehát ezek mind olyan nevek a számomra, a régi pap. De hát itt van a szomszédba egy Polgári Feri atya. Tehát ő például nagyon-nagyon szerettük, papunk volt. Amikor pappá szenteltek, akkor az egyház szolgálatára ő kért ki engem a családból. Tehát itt olyan érdekes, hogy ez egy ilyen, hogy mondjuk ezt paraliturgia, vagy nem tudom, hogy processzióval kivonultak a szülőházhoz, papok, hívek, és akkor, mint a mennyasszonyt a lagzi előtt, kikérték a családból, úgy a papot is, a papfiút az egyház szolgálatára, engedje el a szülő. És akkor az ő áldásával Feri atya kért ki. Na de hát ez régi a történetünk, tehát én nagyon örülök neki, hogy itt vagyunk egymás mellett.
Igen, és mondjuk el a hallgatóknak, hogy ő volt itt a plébános elődöd, igen, de igen. Itt maradt a településen.
Igen, igen. Tehát ő köztiszteletben áll mai napig is, meg így is marad meg. Mindenki, mindannyiunk számára.
Hogy bevezettem, hogy a karizmatikusokhoz Hegerbe szoktál jönni lelki beszédeket, programokat tartani. A karizmatikusokkal hogyan kerültél kapcsolatba? Mit jelent neked ez a lelkiség? Miben segíti a hivatásod teljesedését?
Én a karizmatikusokkal való kapcsolatom az innen indult, igazából Sátoraljaújhelyről, amikor itt voltam káplán, Makranci Géza bácsi mellett, így említettem már az ő nevét, és akkor, tehát a Gábor atya akkor még csak papnak, tehát a Marutinba pakolt be, és szállítottam be a szemináriumba, mint akkor minisztánsomat, Tóth Gábor atyáról van szó, most igazából a falunknak a jelenlegi plébánosáról, és hát így az az ifjúsági csoport, amiben Gábor atya is volt, azokkal kezdtem el, nagyon szívbe markoló voltak a karizmatikus énekek, akkor kezdtük kiadni a sárga könyvet, vagy teljesen, és akkor úgy én is elkezdtem gitározni, és akkor úgy volt olyan fiatal, aki jobban gitározott, mint én, akkor megbíztam, akkor volt kedvük énekelni a fiataloknak, vagy éppen már fiatal anyukáknak, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy van egy új helyben, van egy 30 fős karizmatikus ének és zenekarom, fuvolás, gitáros, így indult, és aztán összekapcsoltuk Hollóházával. Gyakorlatilag is Újhely Hollóházak között ingáztunk esténként, mármint így, de főleg ezzel a szándékkal is elindítottuk tehát a Szentlélek szeminárium is volt, tehát gyógyító alkalom is volt, ezeket ott kezdtem el sátorolni. Az pedig már a Tóth Gábor atyának a szép munkáját dicséri, ahogyan most a hegyközben működik a karizmatikus élet. És hát így alakult ki a hírem az egriek felé, hogy ugye, amikor oda kerültem a környékre, akkor így úgy beszippantottak az egriek is, hogy volt bátorságom megszólítani, hogy hát foglalkozhatok én is egy kicsit velük.
És ránk is harangoztak. Ez teljesen így volt, van. Köszönöm szépen, Béla atya, neked ezt a beszélgetést, és kívánom, hogy maradj boldog és vidám pap a Jóisten szolgálatára.
Hát köszönöm is. Van egy Árvai Feri atya is szokott ide hozzám járni, és mindig így köszön el, hogy légy boldog pap, te is.
Baranyák Béla boldogkőváraljai plébánossal hallottak interjút a hivatásáról, a hitoktatásról és az evangelizációról.
Műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perckor megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
The guitar is musical in your little corner of the world. You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, ten of your tin soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Nikita, so, oh, lucky there is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, Nikita is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2